Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a szerkesztő műsorvezető Tatár Tímea vagyok. A következő csaknem fél órában az alábbi témákkal várjuk Önöket. 3 évtizeddel ezelőtt alakult meg a Magatartástudományi Intézet a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen.
A 90-es években ez már egy nagy hiánypótlás volt. Az intézetet Kopp Mária vezette az első 2 évtizedben, és nem csak az történt, hogy elkezdtünk felzárkózni a Nyugat-Európához képest magatartástudományokban, hanem rögtön az élre is törtünk egy csomó tudományterületen.
Meghosszabbította a hátrányos helyzetű, jól tanuló kisiskolásoknak szóló ösztöndíjpályázatát a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat.
Hogyha egy gyerek megkapja ezt az ösztöndíjat, és továbbra is jól tanult, tehát hogy az átlag muszáj, hogy 4,5 fölött legyen, akkor egészen az egyetemi diplomáig, sőt, mi több, a mesterképzés végéig elviszük a gyerekeket.
Elindult a Senior Akadémia őszi évada.
Olyan szlogenünk is volt, hogy ne maradjunk le az unokáinktól. Olyan új megközelítések vannak, amelyek ről érdemes tudni.
3 évtizeddel ezelőtt alakult meg a Magatartástudományi Intézet a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen. Az intézetet 20 éven keresztül Kopp Mária vezette, és tudományos eredményeivel, kutatásaival hamar a világélvonalába került. A Magatartástudományi Intézetben a kezdetektől a mai napig betegellátás is folyik, pszichológiai hangsúllyal, mondta Purep György, az intézet igazgatója.
A Magatartástudományi Intézet 1993-ban alapult. Az akkori rektor, a rendszerváltó rektor Réthei Miklós alapította meg. Az egyetem egy nagyon komoly változáson ment akkor keresztül, ugye egy szocialista egyetemből kellett csinálni egy modern európai egyetemet, és ennek része volt a Magatartástudományi Intézet létrehozása is. A magatartástudományi tárgyak, amelyek megszülettek, vagy amelyeket elkezdtünk itt oktatni az egyetemen, illetve elkezdtek oktatni az egyetemen, akkor én még nem dolgoztam itt, azok olyan alapvetően humán területről jövő tárgyak, tehát nem természettudományok, amelyek támogatják a medicinát, mint természettudományt, miközben nem humán tudományok. Legalábbis így volt ez akkor, 1993-ban. Tehát ilyen az orvosi kommunikáció, az orvosi szociológia, az orvosi pszichológia, az orvosi etika. Ezek mind humántudományok, amelyek egy nagyon reál tudományt, a medicinát támogatták. Valójában a medicina, az orvostudomány ma már egy nagyon integratív terület, ami nagyon sok természettudományos elemet tartalmaz, de nagyon sok társadalomtudományos elemet is szintén, hiszen az ember a munkának a központja, és az ember az éppen annyira társadalmi lény is, mint biológiai, sőt, pszichológiai és spirituális lény is egyben. Na most ez megváltoztatta egyébként ezeket a társadalomtudományokat is, amelyek támogatni kezdték az orvostudományt, amiket a magatartástudományok alatt foglalunk össze, és így most a 21. század elején azt látjuk, hogy az orvosi pszichológia sokkal-sokkal több szempontból kötődik az orvosláshoz, mint a pszichológiához. Az orvosi szociológia sokkal inkább kötődik már az orvosláshoz, mint az anyatudomány szociológiához, és ugyanez vonatkozik a többi ugyanilyen tantárgyra is, tehát tulajdonképpen ezek a tantárgyak, vagy ezek a tudományágak, ezek már inkább a medicina nagy tudományához tartoznak, de azon belül azért tényleg társadalomtudományoknak tekintetők, bár nagyon integratívak. De egy példa arra, hogy mennyire integratív a Magatartástudományi Intézet, hogy nekünk van egy laboratóriumunk, egy alvás laboratórium, amikor egy ilyen nagyon biológiai folyamatot vizsgálunk, az alvást, és azt nézzük, hogy ennek milyen pszichológiai vonatkozásai vannak. Tehát összeér valahol az intézetben a biológia, a természettudomány és a társadalomtudományok.
Tehát tulajdonképpen ami 1993-ban egy egészen rendhagyó lépésnek tűnt, arról így a 3 évtized alatt kiderült, hogy ez abszolút szerves része az orvostudománynak.
A 90-es években ez már egy nagy hiánypótlás volt, az, hogy a Budapesti Orvos Egyetemen a Semmelweis, akkor még SOTE, Semmelweis Orvostudományi Egyetemen, ma ugye Semmelweis Egyetemen magatartástudományok születtek. Ez egy olyan dolog volt, amit nagyon sürgősen meg kellett lépni, mert ebből a szempontból nagyon nagy lemaradásban volt ez a korábban szocialista egyetem a nyugati világhoz, vagy a fejlett világhoz, a tudományos elit egyetemeihez képest, és ezt a felzárkózást oldotta meg az elépés. Aztán ez már egy más kérdés, hogy ugye az intézetet Kopp Mária vezette az első 2 évtizedben, és az ő munkássága nyomán viszont élre ugrottak a magyar magatartástudományok, tehát nem csak az történt, hogy elkezdtünk felzárkózni a Nyugat-Európához képest magatartástudományokban, hanem rögtön az élre is törtünk egy csomó tudományterületen. Ilyen tudományterület volt a viselkedés epidemiológia, vagy magatartás epidemiológia, ami ugye azt vizsgálta, hogy a társadalmi-gazdasági tényezők és az egészség azok hogyan állnak kapcsolatban egymással. Az, hogy a társadalmi-gazdasági tényezők és az egészség kapcsolatban állnak egymással, azt nagyon régen kimutatták már a 80-as évek óta, tudjuk brit vizsgálatokból is, meg más vizsgálatokból is, de azt, hogy a társadalmi-gazdasági helyzet és a testi egészségem közötti közvetítő tényező nagyrészt az én pszichológiai egészségem és a pszichés hozzáállásom a saját helyzetemhez, ez ugye Kopp Máriának a nagy érdeme, ezt tette őt világhírűvé, hogy ezt a hiányzó láncszemet behelyezte a rendszerbe. Tehát egy példa, hogyha én szegény vagyok és képzetlen, akkor részben azért lesznek az egészségi kilátásaim is rosszak, mert sokkal nehezebben birkozok meg ezzel a helyzettel, sokkal nagyobb reménytelenséget élek át, sokkal kevésbé tudom mozgósítani azokat a pszichés tartalékaimat, amivel ezt a helyzetet, ezt a hátrányt sikeresen le tudnám küzdeni.
Kiemelt egy-két területet, ami nagyon sokat fejlődött az elmúlt évtizedekben. Mi az, amiben ma is világszinten van? Egyrészt az egyetem, másrészt ugye azon belül a Magatartástudományi Intézet.
Amiben nagyon jó helyen állunk a magatartástudományokban, az egyrészt az úgynevezett pszichofiziológiai kutatások, tehát azok a kutatások, amelyek a test és a lélek kapcsolatát műszeresen próbálják meg megragadni, most ezt nagyon leegyszerűsítve mondta. Ezen belül is az alvás és a biológiai ritmus kutatásai, tehát ami úgynevezett kronobiológiai munkacsoportunk, az tényleg világ első. Aztán világ első, vagy legalábbis Európa elsőbe tartozik a depresszió és öngyilkosság megelőző munkacsoportunk, ami része az Európai Szövetség a depresszió ellen mozgalomnak, vagy programnak, vagy kezdeményezésnek, nem is tudom, hogy fogalmazzam, és európai szinten hoz létre olyan programokat és módszereket, amikkel meg lehet előzni a depressziót, és csökkenteni lehet az öngyilkosságok gyakoriságát. Ilyen volt például az úgynevezett I Fight Depression, ezt minden országban így hívják, magyarul is, önsegítő eszköz fejlesztése, egy olyan online, internet alapú önsegítő eszköz, ami segít az enyhés és középsős depresszió kezelésében, miközben online, tehát otthonról tudom csinálni, önsegítő formában. Ez egy nagyon nagy előrelépés volt, ez egész Európában egyszerre indult, és a Magatartástudományi Intézet szakértői csapata az része volt annak a nemzetközi szakértői csapatnak, ami ezt létrehozta. És most van születőben még egy, ami ennek egy nagyon hasonló, de mégis nagyon különböző változata, a MENTAP program, ami egy olyan munkai lelkiegészségfejlesztő program, amit a munkahelyeken lehet alkalmazni, és segítenek a munkahelyi stressz kezelésében, de nem csak abban, hanem abban is, hogy én a munkahelyemen sokkal jobban meg tudjak birkózni a saját pszichológiai problémáimmal, a munkahelyemen, ezt most hangsúlyozom. Nem nagyon van ilyen program a világon, egyébként ez is internet alapú. Ez hamarosan megszületik, és ebben is része van a Magatartástudományi Intézetnek. A Semmelweis Egyetem általában Közép-Európa vezető orvosegyetemei közé tartozik, igazából fel sem tudom sorolni azt, hogy mely területen világelsők, kutatócsoportok benne, hogy egy nagyon magas presztízsű egyetem, azt onnan is látjuk, hogy a hallgatóink többsége most már külföldről érkezik. Tehát ez egy nagy-nagy nemzetközi egyetemmé vált, miközben itt van Budapesten.
Mit gondol, hogy az elmúlt három évtized, ugye benne a Magatartástudományi Intézet tevékenységével, milyen szemléletváltozást hozott az orvostanhallgatókban? Mennyire másképpen állnak ők mondjuk a betegellátáshoz? Mennyire tudják beépíteni azt, hogy a testi egészség mellett a lelki egészségre is figyeljenek, hogyha egy páciensről van szó?
Ez nagyon sokat változott az utóbbi időben, és én nagyon örülnék neki, elmondhatnám, hogy a Magatartástudományi Intézetnek is szerepe volt, mi igyekszünk mindent megtenni. Tehát az, hogy a lelki egészségre ilyen nagyon nagy hangsúly került, az egy nagyon nagy előrelépés, és nagyon örülünk neki, és annak is nagyon örülünk, hogy ez integráltan kerül megvalósításra. Tehát nem az van, hogyha valakinek a lelki egészség tüneteit észlelik, akkor azt mondják, hogy na akkor a mezelő nem foglalkozok orvosként, akkor menjen pszichológushoz. Nem lehet minden beteget pszichológushoz küldeni. Tehát van egy betegem, aki nem meri beszedni a gyógyszert, mert elolvassa a mellékhatások listáját a papíron, egy tök egyszerű gyógyszert, nem hajlandó bevenni, annak nem mondhatom azt, hogy hát akkor menjen pszichológushoz, ha nem meri beszedni a gyógyszert, hogy nekem kell orvosként olyan módszereket alkalmaznom, amivel le tudom győzni a betegem szorongását, és abban a helyzetben ezt a problémát meg tudom oldani. Aztán ugye nagyon gyakoriak együttműködési problémák, a betegek nem működnek együtt 100%-osan a gyógyszeres kezeléssel, az életmódváltozás pedig nagyon-nagyon sok betegnél elmaradt, tehát nem kezdenek el egészségesen táplálkozni, nem kezdenek el mozogni. Ez nem könnyű egyébként a 21. században, ez egy más dolog, hogy a századunk az nem annyira egészségbarát, hogy az a környezet, amiben élünk, az sokban nem segíti az egészségünket, tehát erőfeszítést kell tennünk azért, hogy egészségesen éljünk, de a betegek nagyon nagy részének nagyon nehéz megtenni ezt az erőfeszítést, kivétel akkor, ha mi orvosként motiválni tudjuk arra. Például ezek a motivációs módszerek azok, amiket ma már minden orvostan hallgatónak megtanítunk, és azt gondolom, hogy egy alapkészség minden orvosnál az, hogy bizonyos érzelmi problémákat a maga szintjén kezelni tudjon, például a szorongást, nem a szorongásos zavarokat, amelyek ugye pszichiátriai zavarok, hanem egy szorongásos állapotot, meg ezeket a motivációs problémákat, csak hogy ezt a két példát kiemeljem. Az fontos említeni, hogy a Magatartástudományi Intézet az mindig is betegellátó intézmény volt, tehát mindig is már a kezdetektől fogva folyt itt betegellátás, nem fekvő beteg, hanem csak járó betegellátás. Alvászavarokkal foglalkozunk, szorongásos zavarokkal, az egyik legnagyobb felnőtt evészavar központ vagyunk Magyarországon. Pszichonkológiával is foglalkozunk, tehát onkológiai betegek pszichés támogatásával. Nagyon komoly járó betegellátási profillal működünk, nyilván pszichológiai hangsúlya természetesen.
Purep György pszichiátert, a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Magatartástudományi Intézetének igazgatóját hallották. Meghosszabbította a hátrányos helyzetű, jól tanuló kisiskolásoknak szóló országos ösztöndíj pályázatát a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat. A megüresedett helyekre október 27-ig jelentkezhetnek az általános iskola második, harmadik osztályába járó gyerekek. Az ösztöndíjasok a támogatást jó tanulmányi eredmények mellett akár az egyetemi diploma megszerzéséig kaphatják. A részletekről Edvi Péterrel, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat alapító elnökével beszélgettünk.
Ez a pályázat teljesen egyértelműen kifejezetten hátrányos helyzetű gyerekeket szeretne elérni, akik kiválóan tanulnak. Amikor ezt elindítottuk, akkor nem is gondoltuk, hogy ennyien vannak, de amikor legelőször több mint 100-szoros volt olyan év, amikor 110-szeres túljelentkezés bejött, akkor jöttünk rá, hogy milyen nagy szükség van rá, és mennyire szükséges hátrányos helyzetű családoknak, gyerekeknek egy ilyen ösztöndíjra, ahol az átlagkereset a gyermekvédelmi pótlékokkal együtt nem lehet több ebben az évben, mint 48 000 forint, viszont kitűnő tanuló kell, hogy legyen a gyerek, és hát ebben szemmel látható olyan sok van, hogy mindig nagyon sokan jelentkeznek.
Ugye ez a pályázat, ez kifejezetten az általános iskola második, harmadik osztályos tanulóit célozza meg, és tulajdonképpen itt ösztöndíjról van szó. Ez mit jelent?
Azt gondoljuk, hogy kell legalább 2 év, hogy kiderüljön az iskolának is, hogy nem csak egyszer az elsőben véletlenül kapott 5-öst a gyerek, hanem hogy tényleg nagyon jó tanuló. Ugyanakkor meg ez azt jelenti, hogy ha egy gyerek megkapja ezt az ösztöndíjat, és továbbra is jól tanul, tehát hogy az átlag az muszáj, hogy 4,5 fölött legyen, akkor egészen az egyetemi diplomáig, sőt, mi több, a mesterképzés végéig elviszük a gyerekeket, ami nagyon durván egy olyan 16-18 éves program, attól függ, hogy a gyerek milyen egyetemre fog járni. A legmeglepőbb számunkra, hogy nem azt mondom, hogy nem fordul elő sose, hogy egy gyerek kiesik, de nagyon kevesen esnek ki. Most már, mert ez egy régi program, van informatikusunk, van pilótánk, atomfizikusunk, de balettáncosunk is. Általában akik végeztek, azok el szokták mondani, hogy bizony enélkül, a program nélkül ők lehet, hogy szakmunkások lettek volna, vagy valamilyen más területen tanultak volna valamilyen szakmát, de sokan nem tudták volna elvégezni az egyetemet, és hogy ez nagyon sokat segített nekik, és hát a jó szakemberek meg azt gondolom, hogy segítenek az országnak is.
Itt tulajdonképpen arról van szó, hogy a szülők kapnak egy rendszeres anyagi támogatást, amit a gyerekekre kell fordítaniuk?
Tulajdonképpen a gyerekek kapják a támogatást, mert a gyerekek nevére nyitunk egy bankszámlát, ami természetesen a szülő is lát, és elméletileg felveheti a pénzt, de a gyerek is felveheti a pénzt, és egyértelműen kötelesek ezt a pénzt a gyerek tanulmányára fordítani, tehát ebből nem lehet bánamisén mosogatógépet venni, hanem azt kell bemutatni, hogy a gyerekeknek tankönyvet vettek, külön angolra, vagy külön zenére, vagy valamilyen külön matek órára jár belőle a gyerek, hogy vettek belőle számítógépet, vagy ruhát, amire a gyereknek szüksége van. Nem úgy van, hogy a szülő azt mondja, hogy hát én Isten bizony erre költöttem, hanem el kell számoljon, be kell mutassa a számlákat.
A pályázatok beadási határideje az most október 27-ére lett meghosszabbítva. Hol lehet megtalálni a legfontosabb információkat, illetve mik a jelentkezés legfontosabb feltételei?
A gyermekmentő szolgálat honlapján, a honlapról bárki le tudja tölteni. Töltögetik is szorgalmasan, csak mondom, az időt rövidnek tartották. Sok iskola gyerekek, akik pályázni szeretnének, panaszkodtak, hogy hát nagyon rövid határidőt szabtunk meg, mert ugye igazolásokat kell beszerezni, mind az iskolától, mind kereseti igazolásokat, ezért kérték sokan, hogy hosszabbítsuk meg a határidőt. Talán ami még fontos, hogy ez nem csak ösztöndíjat jelent, hanem időnként meghívjuk a gyerekeket különböző rendezvényekre, gyereknapra, operaházba, találkozókra, és ilyenkor természetesen minden felmerülő költséget mi fizetünk. Nem kell a vonatjegyet befizetni, a gyerekek ilyenkor megkapják az operajegyet, és így tovább, és így tovább.
Mennyi gyermek vesz részt jelenleg összesen ebben az ösztöndíj programban, illetve most mennyi gyermeknek van lehetősége még jelentkezni?
186 ösztöndíjasunk volt, abból egy páran végeztek, és hát szomorú ugyan, de mindig vannak egy páran, akik ki is esnek, és az ő helyükre keresünk most új ösztöndíjasokat. Egész pontosan 18 helyünk van.
Edvi Pétert, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat alapító elnökét hallották.
Családi hét.
Elindult a Semmelweis Egyetem Senior Akadémiájának őszi évada. Az online előadásokon egészen december 18-áig minden hétfőn egy-egy új, főként a 60 év feletti korosztály érdeklődéséhez közel álló témával várják a résztvevőket. Szó lesz egyebek mellett az időskori halláscsökkenésről, a daganatokról, a szívérrendszeri betegségekről és a nyírokrendszerről is. A továbbiakról kérdeztem Nagy Zoltán professzor emeritust, az esemény főszervezőjét.
Az oktatásban, a kutatásban, betegellátásban hazai és nemzetközi presztízse megvolt az egyetemnek, de valójában a nagy közönség, a lakosság nem is tudja, hogy milyen új kutatások, milyen törekvések vannak az egyetemen. Ezért indítottuk a Senior Akadémiát. Olyan szlogenünk is volt, hogy ne maradjunk le az unokáinktól. Olyan új megközelítések vannak, amelyek ről érdemes tudni. Aztán további célkitűzés volt az, hogy az egészséges élet, az egészség megtartás, a népbetegségekkel szembeni prevenciós gondolkodás alap elemeit is megismerjék a hallgatók.
Melyek a legfőbb témakörök? Mennyire ismétlik, hiszen azért mondjuk a szív- és érrendszeri betegség az sajnos egy klasszikus téma, ami minden évben aktuális.
Kétségtelen, hogy a népbetegségek, tehát a szív- és érrendszeri betegségek, a daganatos betegségek, a mozgásszervi betegségek, az idegrendszert érintő gyakori állapotok, kognitív teljesítményzavarok, elbutulás kérdése, annyi szemszögből, annyi mindent lehet elmondani ezekről a témákról. Tehát például ebben a fél évben 3 előadás lesz a szívvel kapcsolatban. Merkeli professzor minimális invazív kardiológiai beavatkozások, tehát a katéteres megközelítésű billentyű terápiáról, kóros billentyűk cseréjéről fog beszélni, egy hihetetlen modern és új technológia, technika. Ugyancsak a szívvel kapcsolatban egy nagyon érdekes előadás, szív-érrendszeri betegségek pszichoszociális rizikotényezője, a negatív érzelem és a szívbetegség, illetve testmozgás, életmód és a szívbetegségek megelőzésének tudományos kérdését. Lesz egy daganatok keletkezésének biológiájáról egy patológus professzor előadása, lesz előadás a nyirokrendszerről, az immunválaszról. Az egyetem honlapján van a Senior Akadémia honlapja, és ott meg lehet találni a jelentkezést, és aki e-mailen bejelentkezik, az kap egy belépési kódot, és akkor a Zoomon részt vehet az előadásokon. Hétfőnként 6 órakor online kapcsolatba kerülnek az előadóval a hallgatók. Én azt hiszem, hogy ez egy olyan lehetőség, hogy mindenkinek a lakásába, szobájába jelenjen meg a modern orvos biológia témája, és a legjobb előadókkal igyekszünk az érdeklődést kielégíteni.
Nagy Zoltán professzor emerituszt, az esemény főszervezőjét hallották. Újra elindult Kárpátalján a katolikus Caritas orvos missziója. Az orosz-ukrán háború kezdete óta a térségben elmaradtak a határon túli prevenciós szűrővizsgálatok. Ichi Gábor országos igazgatót hallják.
6 éve indult az orvos misszió, hogy a szórványban és a megmaradásukban veszélyeztetett távoli magyar közösségekben született gyerekek is egészséges felnőtté váljanak, azzal, hogy szűrővizsgálatokon vesznek részt, hiszen sokszor először találkoznak ezekkel a szűrési vizsgálatokkal, szemészettel, ortopédiával, fogászattal. A háború kitörése óta sajnos ezek a vizsgálatok Kárpátalján megszűntek, hiszen annyira bizonytalan volt egyrészt az út, másrészt az ottani ellátás, értve ez alatt a világítást, a légi riadókat, a fűtést például, gyermekek nem mentek iskolába, nehéz lett volna összeszedni azokat a csoportokat, azokat a klienseket, akik részt vehetnének a szűrővizsgálaton. Most reméljük, hogy ez az ősz már jobb időszakot hoz ezen a téren is, és folytathatjuk ezeket a vizsgálatokat. Egy évben 14-16 utat tervezünk, délvidéken 4-5 szűrés, és Erdélyben is 2-3 szűrés. Legtöbb kárpátaljári irányul, hiszen itt a leghiányosabb ez az orvosi ellátás. Az orvosmisszió munkáját lehet támogatni. A Caritas ezekből a felajánlott adományokból vásárolja meg azokat a gyógyászati eszközöket, szemüvegeket, amelyeket eljuttatunk a rászoruló gyermekeknek.
A Családi Hit adásában ezúttal beszámoltunk arról, hogy 3 évtizeddel ezelőtt alakult meg a Magatartástudományi Intézet, a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen.
A 90-es években ez már egy nagy hiánypótlás volt. Az intézetet Kopp Mária vezette az első 2 évtizedben, és nem csak az történt, hogy elkezdtünk felzárkózni a Nyugat-Európához képest magatartástudományokban, hanem rögtön az élre is törtünk egy csomó tudományterületen.
Megtudhatták, hogy meghosszabbította a hátrányos helyzetű jól tanuló kisiskolásoknak szóló ösztöndíjpályázatát a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat.
Hogyha egy gyerek megkapja ezt az ösztöndíjat, és továbbra is jól tanul, tehát hogy az átlag muszáj, hogy 4,5 fölött legyen, akkor egészen az egyetemi diplomáig, sőt, mi több, a mesterképzés végéig elviszük a gyerekeket.
Hallhattak arról is, hogy elindult a Senior Akadémia őszi évada.
Olyan szlogenünk is volt, hogy ne maradjunk le az unokáinktól. Olyan új megközelítések vannak, amelyekről érdemes tudni.
A Családi Hit mostani és korábbi adásait is visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Tatár Tímeát hallották.